Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét olvassuk János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyvéből, a negyedik részből. János apostol mennyei jelenésekről írt könyve negyedik részében így szól hozzánk Isten írott igéje. Ezek után láttam, és íme egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, melyet, mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala, jöjj fel ide, és megmutatom neked, amiknek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtatám lélekben, és íme egy királyi trón volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyi trónon. És aki ült, tekintetére nézve hasonló volt a jáspis és szárdiusz kőhöz. És a királyi trón körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló. És a királyi trón körül 24 királyi trón volt, és a királyi trónokban láttam ülni 24 vént, fehér ruhákba öltözve. És a fejükön aranykoronák voltak. A királyi trónból pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jönnek valaki, és 7 tűzlámpás égett a királyi trón előtt, mely az Istennek 7 lelke. És a királyi trón előtt üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz. És a királyi trón közepette és a királyi szék körül 4 élőlény állt, szemekkel teljesek, elől és hátul. Az első élőlény hasonló volt az oroszlánhoz, a második élőlény hasonló a borjúhoz, a harmadik élőlény állatnak olyan arca volt, mint egy embernek, és a negyedik élőlénynek hasonlatos volt a repülő sashoz. Ez a 4 lelkes állat, melyek közül mindegyiknek 6-6 szárnya volt, körös körül és belül teljesek volának szemekkel. És meg nem szűnt vala nappal és éjjel ezt mondani, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. És mikor az élő lények dicsőséget és tisztességet és hálát adtak annak, aki a királyi trónon ül, annak, aki örökké él, leesett a 24 vén azelőtt, aki a királyi trónon ül, és imádja azt, az örökké élőt, és az ő koronáit a királyi trón elé teszi, mondván, méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk Krisztusunk által, köszönjük néked, hogy mi is hódolhatunk előtted, mint a mennyei élőlények, a vének, az angyalseregek. Mi is imádhatunk téged. Köszönjük te néked, hogy imádhatunk téged, mint a világnak a teremtőjét, aki bennünket is és minden körülöttünk lévő szépséges dolgot alkottál. Köszönjük te néked, hogy imádhatunk téged, mint megváltónkat, hiszen te küldted el fiadat Jézust, hogy az ő véréért nekünk megbocsáss bennünket, a lázadásból visszafogadj magadhoz, és velünk egy új, egy boldog közösséget kezdjél, aminek soha nem lesz vége, hanem az örökké valóságba ér. Köszönjük néked, atyánk, hogy elküldted a fiúval a szent lelket, hogy a tieiddel legyen, egyénenként is, de közösségükben is. Köszönjük, hogy így vagy most közöttünk, és így imádhatunk most téged, hiszen lelked indít erre minket. Kérünk téged, hogy áld meg szíveinket ezen az alkalommal, vigasztald a gyászolókat, erősítsd a betegeket, a fiatalokat józanítsd, teted bölcsi azoknak, akiknek erre van szüksége az életükben. Kérünk téged arra, hogy lelki erővel lásd el az erőtleneket, mutass nekünk utat, ha eltévedtünk volna. Kérünk, hogy hadd legyen egészen gyakorlativá is, és hasznossá számunkra mindaz, amit mondasz, amit tanítasz. Köszönjük néked, hogy alázattal, örömmel, békességgel és imádattal állhatunk ma előtted a közösségben. Krisztusért köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve a 173. énekünket lapozzuk fel, és ezt énekeljük. A 173. énekünket. A 173. dicséretünk így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 104. Zsoltár első két verséből. Áldjad én lelkem az Urat! Uram, én Istenem, nagy vagy Te igen! Ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, kérdezgetjük olykor, hogy milyen az Isten, milyen az Isten. Találgathatunk, találgatnak is szépen az emberek, az egész vallás története találgatásnak a tükre, de oda fordulhatunk Istennek a kinyilatkoztatásához, ahol bemutatkozott nekünk, és onnan megismerhetjük őt valóságnak megfelelően, értelmes hit által. Ma különösképpen is arról szeretnék beszélni nektek, hogy Isten ékes, Isten szép. Isten szépségéről azért beszélhetünk, mert ő így jelentette ki magát a Bibliában. Az Ótestamentumban legalább 7 fogalommal fejezi ki a Szentlélek ugyanezt az igazságot Istennel kapcsolatban. Isten olyas valaki, aki mindenestől fogva szépséges. Ez egyet jelent azzal, hogy például szent. Itt a 104. Zsoltárban nagy vagy te, igen, ékességet öltöztél magadra. Istennek a lénye szép, a tulajdonságai szépek. Az, hogy ő szentség, az, hogy ő igazság, az, hogy szeretet, az, hogy hatalom. Bármelyiket mondjuk, mindegy az ő szépségének egy-egy kis sugara, egy kis villanása. Istennek a tettei is szépek. Azt mondja a 11. Zsoltár, hogy dicsőség és méltóság az ő cselekedete. Ez a dicsőség szó, ez a szépséget is kifejezi a Bibliában. Minden cselekedete Istennek. Ez a drága dolog akár a teremtésre igaz, akár a megváltásra igaz, akár az ítéletre igaz, de a világ újjáteremtésére is igaz. Isten mindent tette, dicsőség és méltóság. Azokat az igéket most csak így megpendítem, mint egy gitárnak a húrjait, az 50. Zsoltárba. A Sionról, melynek szépsége tökéletes, fényeskedik. Fényeskedik, szó azt jelenti, szép, szépségét sugározza Isten. Az 1 Krónika 29-ben olvassuk, tied, Uram, a nagyság, a hatalom, a fennség, a ragyogás, a méltóság. Minden, ami a mennyben és földön van, a tied. És olvastuk a Jelenések könyvéből az igét, ahol a trónon ülőt leírja, talán ott van legrészletesebben leírva az élő Istennek a személye. És valami fenséges szépség tündöklése az, amit leír János apostol töredékes emberi szavakkal próbálván visszaadni a szépségen túli szépséget. Számos ige van, ennyi ízelítőnek elég. Ezek alapján hitték és írták is a régi teológusok, a görög egyházatják különösképpen is, hogy Isten a legfőbb szép, a legfőbb szépség, summum pulchrum, akitől a világban lévő összes szépségek erednek. Hát ezt mi is vallhatjuk velük együtt, örömmel és békességgel. A Földön, amikor szétnézünk, itt is látunk szépségeket, de ezekben egy közös vonás van, hogy mind mulandó, akár ember szépsége, táj szépsége, virágok, növények szépsége, mulandó. A legszebb szivárvány is eltűnik, és az emberi bá is elmúlik, ahogy mondja a példabeszédek könyve, Ézsaiás könyve. Elhervad az ember. De az Istenben nincs ilyen elmúlás, ilyen elhervadás. Az ő szépsége az örökké való. Az megmarad mindenkorra, ez a teljes, tökéletes, maradéktalan, örök isteni szépség, ami semmivel össze nem vethető, ez tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Nem tudom, hogy így gondolkoztatok-e már ezen, vagy elgondolkoztatok-e azon, hogy mit jelent nekünk, korlátolt lényeknek, hogy egy ilyen szépséget megismerhetünk, sőt, vele az ő kegyelméből Krisztus által kapcsolatra is léphetünk. Isten szépségének a kijelentéséről szeretnék a második pontban egy picit még részletesebben beszélni. Ugyanis, ha a Bibliában ezt a témát kutatjuk, akkor kiderül, hogy Isten önmagában ragyog. Önmagában szépség. Van egy héber fogalom, ez kábód, így hangzik. Görögre úgy fordították le, hogy doxa. Ez azt jelenti dicsőség, így van magyarra átferdítve. Doxa. Isten dicsőségének a fényessége, amelynek a szemlélésébe az ember belepusztulna. Nem lehet ezt a szépséget az ember számára szinte elviselhetetlen ez a szépség. Úgy kell, hogy Isten megvédje az ember a saját dicsőségének a ragyogásától az embert. Mózes, emlékezzetek, amikor mutasd meg nekem a te dicsőségedet, kéri Istentől, és akkor Isten mondja, hogy megmutatom, de nem láthat engem ember, úgyhogy életbe maradjon, úgyhogy állj ide a szikla repedésbe, majd letakarlak téged, és a hátulról láthatsz valamit a dicsőségemből, a szépségemből. És akkor Mózes túléli ezt a találkozást. Isten védte az embert a maga szépségétől, dicsőségétől. Csak ezért élhette túl Mózes az Istennel való találkozást a Sínai hegyen is, ahol átvette tőle a különböző leírásokat, amiket neki meg kellett valósítani Szent Sátorral kapcsolatban. Az arca ragyogott, amikor lejött a hegy tetejéről. Isten szépsége, hogy így mondjam, ráragadt. Isten dicsősége tündökölt rajta. De Istenben tényleg ez a csodálatos, testvéreim, hogy ő, aki egyedül képes arra, hogy önmaga szépségét elviselje, ő ezt a szépséget ránk sugározza, mégpedig ilyen fénytörésekben. Tehát ilyen valahogy elviselhetővé teszi a számunkra. Néhány példát hadd mondjak, hogy ezt valahogy jobban értsük. Istennek a szépsége ragyog felénk, testvéreim, a teremtett világnak az egyes zugaiból. Legyen az a természetnek mondjuk a színes gazdagsága, ősszel, vagy éppen a megújuló szépsége tavasszal, amit most érünk. Biztos rá is csodálkoztok sok szép virágra, ami nyílik körülöttünk, hogy megzsendül a természet szépsége, vagy voltatok olyan helyen, ahol körülnéztetek, és egy gyönyörű táj volt előttetek, ami megragadott benneteket. Ezekben a földi szépségekben, a teremtett világnak a szépségeiben, testvéreim, Istennek a szépségéből tükröződik valami. Ezek a szépségek nem maga Isten, hanem Isten szépségéből egy kis sugár felénk. Valójában, ha láttunk már ilyen, mondjuk egy szép tájat, amit úgy elgondolkozva szemléltünk, mert valahogy úgy megragadott bennünket. Nem tudom, voltatok-e már ilyen helyzetben. Már voltam ilyen helyzetben, hogy körülnéztem egy hegytetőn, Ausztriában jártam, és valami olyan gyönyörű volt, egy naplemente volt, és hogy a felhők ott a völgyek közé beültek, és a hegycsúcsok úgy kiemelkedtek, és még sütött a nap, de már úgy kezdett alkonyulni. Nem, én nem is tudom ezt leírni. Nincsenek hozzá nekem szavaim. De annyira szép volt, hogy csak ott álltam, feleségemmel is néztük. Nem tudtunk vele betelni. Megragadott minket ez a szépség. És ez ha veletek volt már ilyen, akár egy táj, vagy egy virág, vagy megragadott valami teremtett dolognak a szépsége, akkor az, ami megragadott benneteket, testvéreim, az nem egyszerűen a szépség, hanem az Istennek az egyik vonása. Hogy így mondjam, az egyik sugara, az ragad meg minket ilyenkor. Az ragad meg, nem más. Átjön valahogy, átsugárzik a teremtményein, megtörtént, de mégis ott van. Az az igazság, hogy mi ezt nem tudjuk pontosan megállapítani, legalábbis az ember, amíg nem hívő ember, addig csak nézi ezeket a dolgokat, ami körülveszik, de nem tudja, hogy ezek mögött mi az, ami megfogja őt, vagy ezekben mi az, ami megfogja őt. Csak bámulja, nézi, de nem jut eszébe Isten, sőt, ritkán jut eszébe Isten, hogy esetleg ez, ami megfog engem, ez az Istennek a szépsége. Nem tudunk, mert olyan bolondok vagyunk, olyan vaksik vagyunk, hogy nem tudjuk, hogy... És még ha esetleg gondolunk is arra, hogy ezt Isten teremtette, hát a legritkább esetben jutunk el, hogy elkezdjük magasztalni Istent, vagy éppen esetleg elkezdjük azt, hogy na, hogy tudnám én ezt az Istent, akinek a szépségéből valami megragadott, egy kicsit jobban megismerni, és vele ne talántán közösségre jutni. Megbékült kapcsolatba kerülni vele. Summa-summarum, testvérek, hogy azért mégis jusson eszetekbe majd, ha legközelebb így elámulva álltok valami szépség előtt, hogy ami megragad engem, az az Isten. Az Istennek a szépsége. És nekem azon a dolgon, amit látok, amin ez átszűrődik, túl kell lépnem ő hozzá. Nekem nem elég az, hogy tudom, hogy ő van ezek mögött, hanem meg kell vele békülnöm, és kapcsolatra kell vele jutnom, egy békességes kapcsolatra kell vele jutnom. És hogyha ezt meg akarom tenni, akkor csak a Bibliához kell mennem, mert itt kapom meg erre nézve a szükséges információkat. Ha már a Biblia, akkor a Biblián keresztül is, testvéreim, feleink ragyog Istennek a szépsége. Hát egyáltalán azért tudunk erről beszélni, és úgy hiszük, hogy megalapozottan beszélni, mert a Bibliában ránk ragyog az Isten, a Bibliából ránk ragyog az Istennek a szépsége, a dicsőség, a tündöklése. Hogyha a kezetekbe veszitek otthon a Bibliát, és kezditek olvasgatni, Isten szépségét olvasgatjátok. Isten szépsége ragyog rejátok az igeolvasásban. Eljöttök egy gyülekezeti alkalomra, ott is az Isten szépsége ragyog rátok, ahol az ígéről van szó. Eljövünk az Isten tiszteletre, itt is erről van szó. Mert ahol az ige elhangzik, és az igének a tiszta magyarázata elhangzik, ott valahogy felragyog Istennek a szépségéből valami. Még Isten azt is vállalja, testvéreim, hogy egy ilyen nyomorúságos lelkésznek, mint én vagyok, a szavain keresztül is fölragyogtatja az ő dicsőségét, de még a ti szavaitokon keresztül is, ha igét mondtok valakinek, ráragyog valakire azokon keresztül, az szavaitokon keresztül Istennek a szépsége. Isten vállalja ezt a szépségének, ezt a megtörtségét is, ami a mi nyomorult emberi szavainkon keresztül tud jönni. Akin keresztül még áttörik Isten szépsége felénk, az Jézus. Az Úr Jézus. Az ő szépsége, testvéreim, az Istennek a szépsége. Ő nem csak ember volt, hanem Isten is. És az ő emberségében az istensége fölragyogott, és istensége, szépsége átította az emberi alakját is. Ő benne a tökéletes szépség jelent meg, testvéreim, a földön, emberi formában, az ő egész lényében, minden vonásában, minden szavában, minden hangsúlyában, a tekintetében, a cselekedeteiben, ott ragyog az Isten szépsége. Szebb volt, mint Ádám és Éva, mint mikor kikerültek ők az Isten kezéből. A tökéletes, az Jézus, testvéreim. És tudjátok, hogy ez annyira megdöbbentő dolog, hogy ez a szépséges Jézus lett olyan, ahogy az Ézsaiás proféta mondta, megvetett és nem kívánatos a Golgota keresztjén. Hogy elcsúfult, hogy nem akartunk rá se nézni. Nem volt ábrázata kívánatos, ugye így mondja Ézsaiás. És amikor gondolkozunk, hogy ez a szépséges Jézus ugye mitől lett ilyen ronda, ilyen borzasztóan visszataszító, akkor ott, testvéreim, megmondja a próféta, a bűneink miatt. A mi bűneink miatt, mert bűnné lett, és a mi bűneinknek a büntetését vette magára a Golgota keresztjén, hogy minket megváltson, kivívja nekünk az Isten megbocsátását, az Isten ingyen szeretetét, azt, hogy Isten visszafogadjon magához, hogy vele élhessünk közösségben, nem csak a földi életünkben, hanem örökké, és megállhasson minket minden javaival. Majd beszélek még erről, hogy megszépüljünk mi is. A bűn rontása lemenjen rólunk, és megszentelődjünk. Ezért halt meg Jézus. Ezért lett a szépséges Jézus olyan visszataszítóan otromba és utálatos az emberi szemekbe. Önmagunk utálatosságát szemlélhetjük benne, de azért, hogy mi megszépülhessünk. Jézusnak a csodálatos szépsége ezen a paradox módon ragyog föl előttünk a kereszt titkában, hogy ott ő lett ilyen ronda, ilyen elvetett, ilyen csúf, azért, hogy mi megszépüljünk, de ezt ő szeretetből tette. Ebben a paradox rondaságában, visszataszítóságában ragyog föl leginkább az irántunk való szeretete, annak a mélysége, annak a tökéletessége, testvéreim. Hogy lehet a csúnya szép? Így. Hogy a csúnyaságába, ami nem az övé, hanem a miénk, abban mutatja meg az ő igazi szépségét, a szeretetének a legmélyét. Erről a Jézusban elénk ragyogó szépségről, paradox szépségről is, erről szól az evangélium, Krisztus evangélium. Ahol az evangélium hirdettetik, testvérek, bárhol a világban, egy magánbeszélgetésbe, egy istentiszteleten, egy bibliaórán, egy betegágy mellett, egy sírnál, ott, testvéreim, ránk ragyog Krisztus szépsége, Isten szépsége az, az ő dicsősége. És ilyenkor, testvéreim, ha akár a természetbe megyünk, és ott látjuk a dolgok mögött Istennek az örökkévaló szépségét, ami csak úgy áttünedezik itt a dolgokon, vagy a kezünkbe veszük a Bibliát, és olvasgatjuk, vagy hallgatjuk annak a magyarázatát, vagy kifejezetten Jézusra gondolunk, és az ő evangéliumát hallgatjuk, akkor az arcunk fürdik az Isten szépségének a fényében. Az ő dicsőségének, a szépségének a fényében. A harmadik dolog, amiről szeretnék egy kicsit beszélni, az, hogy hogyan is érzékeljük mi az Istennek a szépségét. Hát az érzékelésünk ott kezdődik, testvérem, hogy kimegyünk a természetbe, azt nézegetünk. Hát sok embernek már ez is nehézséget okoz, de mégis azért a legtöbb emberben van annyi, nem is tudom, érzékenység, hogy még észrevesz egy narciszban, vagy egy virágzó fában rejlő szépséget. Tulajdonképpen, ahogy beszéltem is már erről, nem akarom ezt újra részletesen elmondani, de az embernek ez a szépség, ez valahogy fel kell, hogy tűnjön, ami körülvesz, és fel is tűnik, valahogy megragad minket belül ez a dolog. Nem tudjuk magunkat olyan könnyen túltenni ezeken, amikor a szépség sugarai ránk ragyognak, testvérek. De aztán folytatódnia kell ennek a dolognak. Tudnélik ott, hogy elkezdjük hallgatni a Bibliát, elkezdjük hallgatni a Szentírást, és hallgatjuk ott az Istennek a beszédét, és hallgatjuk a Jézusról szóló beszédet, halljuk a Jézus evangéliumát, és egyre inkább ránk ragyog ezen keresztül Isten dicsősége, ahogy mondtam, és mi elkezdjük ezt hinni, ezt a szót szeretném aláhúzni, hinni. Elkezdjük hinni. Azt a dicsőséget, azt a szépséget, ami Isten maga, ami ránk ragyog az evangéliumban, a Krisztusban, a Bibliában, és ami ugyanaz, mint ami ránk ragyog a virágokon vagy a virágzó fákon keresztül is. Elkezdjük hinni. És amikor elkezdjük hinni az evangéliumot, elkezdjük hinni Krisztust, akkor elkezdjük egyre tisztában meglátni az Úr szépségét, testvérek, magunk körül. És nem csak, hogy meglátjuk az Isten szépségét magunk körül, hanem meglátjuk az életünkben, mert oda térünk ő hozzá, odafordulunk hozzá, megbékülünk ezzel a szépséggel, elfogadjuk a kegyelmét, a szeretetét, hozzá simulunk, és azt mondjuk, hogy itt vagyok, Uram, mint a 24-vén ott van előtted, és az angyalok ott vannak előtted, most én is itt vagyok előtted. Én a tied akarok lenni, és a tied vagyok, mert szeretsz engem Krisztusért. Közösségünk lesz a szépséggel, testvérek, és érzékeljük, onnantól kezdve, testvérek, érzékeljük, érzékelnünk kell az Istennek a szépségét, mert ő azt akarja, hogy ezt érzékeljük. Most, amit elmondtam nektek erről, hogy hogyan érzékeljük meg Isten szentségét, ez teljesen más, mint amit a világ ma nekünk hirdet és tanít. Mert a világban sokszor halljuk azt, hogy bele kell merülni a természetbe. és akkor meglátjuk az Isten szépségét. Ez a természeti teológia, amit el kell utasítani, testvérek, mert Istenhez nem vezet el útunk, Istennel nem tudunk megbékélt kapcsolatba jutni a természet szemlélésén keresztül. Kiülhetünk a hegytetőről, az bámulatunk órákon, napokon, heteken, éveken keresztül, abból nem fogunk az Istennel megbékélt kapcsolatra jutni. Nem fogunk üdvözülni, más szóval. Hiába nézegetünk egy szép virágot otthon, attól nem fogunk eljutni az élő Istennel való megbékélt üdvösségre, kapcsolatra. Testvérek, mert nem az az útja, nem ez az útja, hanem a Krisztus az útja. Én vagyok az út, az evangéliumba vetett hit, az az út, ami által a szépséges Istenhez eljutunk és vele közösségre kerülünk. Az Úr szépségét nem lehet meglátni, testvérek, például az oltári szentségben. Ugye az oltári szentség az ostya, amit felmutatnak a misén, mondják, ez Jézus, ez az Úr. És akkor emberek imádják, és leborulnak előtte. Itt az Úr szépsége, boruljatok le előtte, az Úr dicsősége. Nem az, testvérek, ez bálványimádás, amikor elkezdik ezt imádni, ezt az anyagdarabot. Az nem az Úr szentsége, az nem az Úr szépsége, az nem az Úr gyönyörűsége, testvérek. Nem úgy van, hogy ha én imádom az ostját, akkor eljutok az Istenhez. Megbékélt kapcsolatra kerülök vele. Nem lehet, testvérek, mert nem az ostján keresztül vezet az út, hanem a Krisztuson keresztül, az evangéliumon keresztül. A Krisztus evangéliumába vetett hiten keresztül, és nem a szemeim látásán keresztül. És nem lehet eljutni, testvérek, útja az Isten szépségéig, hogy magunkba süppedünk. Ez a misztikának az útja. Manapság már nem csak a világban látjuk ezt, hanem már most lassan az egyházat is elborítja, mert nem imádkozunk, hanem meditálunk. A kettő az óriási nagy különbség van a kettő között. Az emberek meditálnak, magukba süppednek, mindenféle technikákat alkalmaznak, van kismillió technika, hogy tudsz magadba süppedni, és akkor minél mélyebben süppedsz magadba, egyszer csak megtalálod a személyiséged mélyén az Istent, és a szépsége rád ragyog, és ott időzhetsz az ő szépségébe. Ez a keleti vallásfilozófusoknak a képzelődés, amit a Biblia nem húz alá. A Biblia nem mondja azt egyáltalán, hogy bennünk ott van az Isten mélyen a tudatunk alatt, és akkor csak meditálnunk el, és rátalálunk az Istenre önmagunkba. Pál apostol azt mondja, tudom, hogy az én testemben nem lakik semmi jó. Nem lakik bennem a jó Isten. Csak, testvérek, az útunk van az Isten szépségéhez és az Isten szépségével való kapcsolatba kerülés, az, amit ő elénk adott, és ez Jézus, és az evangélium. Ha abba hiszünk, Istenhez térünk, és akkor közösségünk lesz vele. És szemlélni tudjuk utána a Bibliában, meg még a természetben is. Mindenhol észrevesszük, valahogy megnyílik rá a szemünk, hogy ha! Hát ez is az Istennek a szépségéből egy sugár. Az utolsó pont, testvéreim, Isten szépségének az erejéről hadd szóljak egy pár szót. Ha már a Krisztusba vetett hittel megláttuk, az igébe vetett hittel, igazán megláttuk itt is az Istennek a gyönyörűségét, és a természetbe is látjuk, akkor a kérdés, hogy ez gyakorol-e ránk valamiféle hatást? És itt még érdekesebbé válik ez a dolog, testvéreim, legalábbis az én számomra, de szerintem a ti számotokra is. Van-e valami tapasztalható hatása a szépségnek, amit látunk a világban? Gondoljatok erre. Én már mondtam azt, hogy úgy megáll az emberben néha az ütő. Úgy a lélegzet úgy elakad, hogy de szép ez. Nem, mert a szépség, testvérek, hat ránk. Mindig hat ránk. Most... Van olyan szépség, amit az ember hoz létre, mondjuk, egy szép zenemű, az is hat ránk. Egy szép kép, az is hat ránk. Hat ránk egy épület. Hat ránk tulajdonképpen bármi, amit az ember létrehoz, és tényleg szép. Majd mindjárt beszélek még erről a dologról. De azt nem lehet mondani, hogy az ember a szépség mellett csak úgy elmegy. Egy triviális dolog ez, de mondjuk olykor egy férfi megfordul egy nő után. Hát mert miért? Mert szép, mert tetszik neki. Van, amikor fordítva történik. Ránézünk egy gyermekre, szép. Nem akarjuk még tovább sminkelni a kisbabát, hogy még szebb legyen, mert az úgy önmagában már úgy hat ránk, hogy szép az a gyerek. Testvérek, hat ránk a szépség. Nem, az, és az Isten szépsége, az is hat ránk. Testvérek, hat ránk. Nagyon is hat ránk. Isten szépsége például örömöt ad az embernek. Hogyha a világban is látunk egy szép dolgot, akkor az örömöt ad nekünk, valamiféle békesség, valamiféle megnyugvást tölt el minket. Isten ránézett az ő teremtett világára, és azt mondta, hogy íme igen jó, vagyis igen gyönyörű. Magát Istent is egy ilyen ámuló megnyilvánulásra, és mondhatjuk örömre indította az, amit ő alkotott. A testvérek, bennünket is egy örömre indít az Istennek a szépsége. És hogyha most gondoltok arra, hogy ebbe a világba körülnézünk, jobbra-balra, előre-hátra, föl-le, mindenütt csak rondaságokat látunk leginkább. Legalábbis nagyon tolakodóan látjuk ezeket. És annyira ezek a ronda dolgok, testvérek, hogy lefejeznek embereket a tengerparton, és ölik egymást az emberek, és hazudoznak össze-vissza. Látjuk a médiában napról napra ezeket a képsorokat. Ez a sok rondaság, ez meg elszomorít minket. A rondaság is hat az emberre, elszomorítja. A szépség meg örvendezővé teszi a szívet. Akik, testvérek, nem mennek el a templomba például, nem mennek el a templomba, de nézik egyfolytában a tévét, azok látják a sok rondaságot, hát ne csodálkozzanak, hogy depressziósok meg szomorúak. Akik meg a templomba mennek és hallják az Isten igéjét, rácsodálkoznak Jézusra, az evangéliumra, a szívük megvidámodik, mert akik az Úrra néznek, azoknak a szíve megvidámodik. Ezt mondja az írás, és így is van. Az, hogy az Úr szépségét látott, testvérem, akkor örvendezöl, és boldog vagy. Aztán, testvérek, Isten szépsége nem csak az örömre indít, hanem az Úr szeretetére is indít. Az ember a szépet szereti, megszereti. Azt mondja a Zsoltáros, hogy szeretlek, Uram, én erőssége. Mi mondja ezt? Mert látja Istennek a szépségét. És annyira lenyűgöz Isten dicsősége, Isten tündöklése, hogy megszereti, egyre jobban szereti. A legfőbb szépséget. Ágostontól, Augustinustól vettem azt a kis idézetet a papírra, amiben ugyan erről ír. Ó, én drága megváltom, minél többet szemlélem szavaidat, tetteidet, műveidet, szenvedéseidet, melyekről az evangélium értesít bennünket, annál mélyebben megismerem csodálatos dicsőségedet és szépségedet. Te, Uram, végtelenül jobban tudod nálam, milyen kevéssé szeretlek valójában. Nem is tudlak szeretni másként, mint kegyelmet segítségével. Szeretlek. Ott van ebben a vallomásban, egy imádságban ez a dolog. És Ágostonnak van még egy ilyen kiáltás ezzel kapcsolatban. Ó, jaj, későn kezdtelek szeretni, ősi új szépség. Későn kezdtelek szeretni. Az életének egy nagy részét ugye elpazarolta a hitetlenségbe. De most végre eljött. Meglátta, fölragyogott előtte Krisztus, és akkor egyszerűen megszerette. Te is megszereted. Akik szívesen veszük a kezünkbe a Bibliánkat, szívesen olvassuk a Krisztus történeteit, az evangéliumot, újra és újra gondoljuk át, imádkozunk ehhez az Istenhez, és el tudjuk mi is mondani, mert a szívünkben valami ezt mondja, hogy hát te szereted az Urat, nem? És igen, én szeretem az Urat. Szeretem ezt a szépséget. Aztán, testvérek, az Isten szépsége vezet el minket az ő csodálatához. A csodálatához. Csodálat, ámulat. Tudjátok, mi az? Amikor szépet látunk, és úgy tátjuk a szánkat. Hát, csodálat. Testvérek, az Istent az ember, ha megbékült vele Krisztusért, akkor elkezdi szép lassan egyre inkább csodálni. Csodálni. Van, aki, testvéreim, nem tudja Isten csodálni. Aki nem tudja Isten csodálni, az azt jelenti, hogy valami baj van vele. Nem az Isten nem van a baj, hanem vele. Tehát aki nem tud csodálni akár egy virágot, vagy egy tájat, vagy bármit, ami tényleg szép, nem tudja csodálni, az az ember, testvérek, egy halott. Még akkor is, ha két lábon járkál, meg eszik-iszik. Olyan érdekes, Albert Einsteinnél olvassuk, van egy önéletrajzi írása, hogyan látom a világot. Ebben írja ezt, hogy aki nem képes csodálkozni, aki nem képes bámulatot érezni, az halott. Olyan, mint egy leégett gyertya. Mondja egy olyan ember, akinek a fejébe volt valami, kis ész. Mert a csodálkozni tudás, az ámolni tudás, az nem az eszünk növekedésével fogy el. Az nem a tudatlanoknak a kiváltsága. hanem azoknak az ajándéka, akik Krisztus által Istenhez békültek, és megnyílik a szemük, és elkezdenek ámulni, csak egyre inkább ámuldoznak az Istennek a szépségén. A mennyei dicsőségben ott vannak ezek a seregek, jelenése könyvben magasztalva az Urat, és csak azt veszük ki a szavaiból, hogy ámulnak az Istenen. Bámulják az Isten, csodálják az Isten. Nem magukat csodálják, nem egymást csodálják, hanem belefeledkeznek az Istenbe. Az Istennek a szépsége, testvérek, mindezek mellett olykor félelmet ébreszt az emberbe. Ez is egy érzés, testvéreim, de nem baj ez, mert ezt tapasztaljuk. Egy félelmet, egy megrendülést, egy tremendumot érez, egy remegést érez az ember. Ha visszagondoltok arra, hogy akár Mózesnél, vagy János apostolnál lehet ezt leginkább látni, de Ézsaiásnál is, amikor látják Isten dicsőségét valamilyen szinten, akkor elmegy az erejük a lábukból, összeesnek, leborulnak, arcra esnek, egyszerűen pedig Isten szépsége az. De visszagondoltok Jézusra, ott van a Péter hajójában, és Péter is arcra esik Jézus előtt, távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok, mondja a csodálatos halfogás után, mert ráragyog Isten szépségéből valami, és ezt nem bírja elviselni ő, a bűnös ember. A bűnös ember, testvérek, ahogy mondtam, megrémiszti olykor az Istennek a szépsége. De mégis a hívő embert Isten félelemmel tölti el. Én úgy gondolom, hogy ez az Isten félelem, ez a szó fejezi ki azt, amit az Isten szépség előtt érezhet. Egy Istennel megbékült, de mégis bűnös ember. Egy Isten által elfogadott, de mégis sokféle bűnnel, nyomorúsággal terhelt ember. Isten félelem. Aztán, testvérek, Isten szépsége juttat el az Istennek a dicsőítéséhez. Meggyőződésem ezt, testvérek, hogy Isten nem lehet úgy dicsőíteni, hogy na, gyertek már, dicsőítsük az Urat, és akkor fél órán keresztül itt majd zeng a dicsicsoport, és akkor itten dicsőítjük az Urat majd. Ez így nem megy, testvérek. Ahhoz az kell, hogy az ember előtte lássa az Istennek a dicsőségét. És maga az Isten fensége, az Isten szeretete, az Isten igazsága, az Isten ereje, az Isten mindenhatósága, hatalma kell, hogy lenyűgözze azt az embert, aki dicsőíti az Isten, nem fél óráig, hanem az egész életével, az egész életében, akár énekkel, akár prózában, mint egy okozati viszonyba áll egymással ez a dolog, hogy látom az Isten dicsőségét, és én dicsőítem, imádom őt, magasztalom őt. Amikor elmondjuk Istennek, ez a magasztalás egyébként, amikor elmondjuk Istennek, nem ugyanazt a három szót elismételve 88-szor egy énekbe, hanem elmondjuk Istennek az ige szavaival, meg a saját szavainkkal, hogy mennyire gyönyörűségesnek találjuk őt. Dicsérjétek az Urat, mondja a 147. Zsoltár, hiszen Istenünkről énekelni jó, őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog. Isten szépségének még egy hatását hadd emeljem ki, testvérek, ez az, hogy megszentel minket. Megszentel minket, testvérek. Ha mi szemléljük az Isten szépségét, mint Mózes a hegyen, akkor lejött Mózes a hegyről, és ráragadt ugye az Isten dicsőség, az Isten szépség. Úgy kellett letakarni az arcát. Aki az Úrban gyönyörködik, testvérek, aki előtt ragyog a Krisztus, azt a Krisztus megváltoztatja, más emberré teszi, helyre állítja rajta az ő képmását, és az ember elkezd megszépülni. Megszépít Jézus. A Jézusba vetett hit. Eszter királynőt, mielőtt királynő lett volna, egy éven keresztül csinosították Ahasvérus királynak. Olvassuk az Eszter könyvébe, hogy szépítették. Kencefice jobbra, kencefice balra, fürdő ide, fürdő oda. Mindent elkövettek, hogy szép legyen, mire a király elé kerül. És olvassuk a Szentírásban, hogy Krisztus megszépíti az ő egyházát. Hogy ne legyen rajta semmiféle szeplő, folt, sömörgőzés, ahogy mondja Károli. Megszenteli, megszépíti az ő népét, hogy amikor oda kerül elé a mennyasszony, az egyház, akkor ne legyen rajta semmi. Ne legyen tévtanítás benne, ne legyen téves erkölcs, ne legyen az a hitetlenség, semmi ne legyen benne, ami bűn, ami mocsok. Testvérek, ami Eszternek volt a mirtuszolaj és az illatos kenetek és a szépítő kenetek, az lesz a hívő embereknek Krisztus. Krisztus evangéliuma. Isten szépsége, amelyik szebb minden, szebbé tesz minden szépítőkrémnél, kenceficénél, púdernál és műtétnél és fogyókúránál. Szebbé tesz, testvérek. Az Úr Jézus igéi, ezek a legjobb szépítőszer, hogyha mi ezt használjuk rendszeresen, akkor a bűn által elrondított életünk megváltozik. Valami fölragyog bennünk Isten szentségéből, szépségéből. Még akkor is, ha öregek vagyunk, már nagyon öregek, akkor is látszódik belőlünk valami az Isten szépségéből. Aztán egyszer csak letesszük ezt a testet, és fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, az Úr szépségét, és egyszer csak jön a feltámadás, amikor kapunk egy abszolút hibátlan testet. Hogy együtt legyünk a mi feltámadott, testben feltámadott Urunkkal az új égen és az új földön. Az ő szépségének fényében fürödvén. Még egy példa jutott itt eszembe, István vértanú. Azt olvassuk róla, hogy mikor ugye vádolták őt halálos vétekkel, és ott lebegett a feje fölött már a halálos ítélet, azt olvassuk, és ránéztek a tanács tagjai, nagy tanács tagjai, és mindnyájan olyannak látták az arcát, mint egy angyalnak az arcát. És azt mondja, látom, amikor megkövezik, látom az embernek fiát, ugye az Istennek a jobbján állni. Mert az Úr testvérek ezt az embert megszépítette. Az utolsó dolog, amit még itt megpendítek, mert nagyon sok mindent lehetne, de még ezt elmondom, hogy Isten szépségének a hatása ránk, testvéreik, hogy az ízlésünket formálja. Mondhatnám, hogy az esztétikai érzékünket alakítja. Mert aki megtanul, testvérek, Istenben gyönyörködni, és látja, hogy Isten a legfőbb szépség, az, aki Krisztuson ámul, az utána, testvérek, kezdi észrevenni magán, hogy kezdi ő már azt szépnek tartani, ami összhangba áll ezzel az örök szépséggel. És azt kezdi csúnyának tartani, ami nem áll vele összhangba. Ez az esztétikai érzékünk, testvérek. Kezd formálódni. A dolog úgy hangzik sokszor, hogy a szépség relatív. Hát bizonyos fokig relatív, mert mondjuk Naomi Campbell nem biztos, hogy Kínában olyan nagy szépségnek számítana, mint Amerikában. De túl hosszú a lába, vagy túl nagyok a szemei. De azért mégis, testvérek, mégis a szépség mégsem relatív, mert Isten van. És az ő szépség egy állandó, örök szépség és dicsőség, és egy így módon egy örök mércéje a szépségnek. Ami vele összhangban áll, az szép. Ami meg nem áll vele összhangban, az ronda. Akár az én életemben, akár a ti életetekben, a családjaink életében, ami nem áll összhangban az Úrral, testvérek, az visszataszító, ijesztő. Ami meg összhangban áll, az... Na, itt van ez, hogy miért tudok én gyönyörködni mondjuk egy szép festménybe. Akkor tudok gyönyörködni, hogyha az összhangba áll Istennel. Akkor tudok gyönyörködni egy zenébe, ha összhangba áll Istennel. Akkor tudok gyönyörködni még egy másik emberben is, vagy az embertársaimban, ha összhangba állnak, vagy legalábbis ezen az úton járva összhangba állnak Istennel. Azokban a tetteimben tudok gyönyörködni, amik Istentől való. Ezekért tudok hálát adni, meg nem tőle való, kell utálatos legyen a szemembe. Mert az ronda. Azok a szavaink, testvérek, azok borzalmasak, amik nem állnak vele összhangba. Nem? Azok a tetteink. Visszataszító, testvérek. Undorító. És sok ember meg ezt szereti. Ki van facsarodva, az istentelen embernek ki van facsarodva az ízlése. Érzelem, ízlés ficamos, hogy szokták ezt mondani. Tetszik neki a ronda. Elmegy, az csápol. És hallja az istentelenségek tömkelegét a popzenészektől, a rockzenészektől, mert beszélnek olyan zöldségeket, hogy maguk se tudják. Ott állnak a fiatalok tömege és hallgatják, hogy templomba el kéne menni, dehogy megyünk, nekünk ez tetszik, a ronda, a visszataszító. Testvérek, az Úr szépségét, ha szemléljük, akkor egyszerűen az... kialakítja az ízlésünket, még önmagunkkal kapcsolatban is igényessé tesz minket, mert valahogy úgy érezzük, hogy mi nem alkothatunk, mert alkotnunk kell valamit. Hogy ne alkossunk már ronda dolgokat. Szép dolgokat alkossunk. Ha egy művész, akkor szép dolgokat alkosson. Ha egy földműves, szép dolgokat alkosson. Ha orvos, ha nem tudom, lelkész, igyekezzen legalább, hogy olyan dolgokat hozzon létre és teremtsen ebbe a világba, amik Istenre mutatnak az örökké való szépségre, a szépségen túli szépségre. Kötelez minket az Isten szépsége, testvérek, amíg csodáljuk Jézust arra, hogy igyekezzünk szép prédikációkat mondani, amikből fölragyog az Isten szépsége. Ezzel most be is fejezem. Az Isten szépségének a látása, testvéreim, ez egy számomra is, számotokra is rendkívül fontos dolog kell, hogy legyen. És ha itt visszakanyarodunk az igéhez, onnan elindultunk, akkor ő juttasson el minket oda, hogy áldjad én lelkem az Urat. Uram, én Istenem, nagy vagy Te, igen. Ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvetted magadat világossággal, mint egy öltözettel. Tegyen minket az Úr a szépségét csodáló emberekké. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Jézus, hogy az igéből ránk ragyogsz. Ránk ragyogsz, csodálatos földi életutad előttünk van, és különösképpen annak a vége a Golgotai kereszt, ahol meglátszik a Te irántunk való mélységes szereteted. Köszönjük néked, hogy ránk ragyog dicsőséged a feltámadásból, a mennybe menetelből, abból, hogy ott ülsz az Atyaisten jobbján, hogy neked nem kell ott félni és remegni, mert Te oda tartozol. Köszönjük néked, hogy leborulhatunk most előtte, csodálatos Jézusunk, és szépségedet imádhatjuk. Köszönjük néked azt, hogy gyönyörködhetünk Te benned. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket ezt megtenni, és köszönjük, hogy amikor ezt tesszük, akkor az bennünket közösséggé formál. Az egyháza Te szépségedet imádók, a Te szépségedben gyönyörködő emberek közössége. Segíts, hogy így lehessünk egyek ebben a dologban is. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben azt, ami elhangzott, és segíts bennünket, hogy egyikünk se legyen, amelyik megfosztja magát attól a szépségtől, amelyik a legtökéletesebb, amelyik szépség az ő lelkét igazán meg tudja vidámítani, örvendezővé tudja tenni, amelyik igazi békességet tud adni, amelyik igazán meg tudja vigasztalni, amelyik fel tudja emelni. Segíts bennünket, hogy elkezdjünk hozzád vonzódni, aki mindenhonnan felénk sugárzott szépségedet, de leginkább drága igédből. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkbe mindazt, ami ma elhangzott. Vonjál magadhoz örökké való szépség, minnyájunkat. Köszönjük néked azt, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk téged, áld meg betegeinket gyógyulással, tekints a kórházakban szenvedő testvéreinkre is, vigasztald őket, bátorítsd őket, vondd magadhoz az ő szívüket, hitüket, add, hogy beléd kapaszkodjanak, s ha lehet, építsd meg őket. Imádkozunk hozzád a gyászoló testvéreinkért, különösképpen is azért a családért, akik a múlt héten kellett, hogy búcsúzzanak kedves szerettüktől. Ó, Úrunk, a Te szépséged vigasztalja őket, benned találhassák meg azt az örömöt, azt a megnyugvást, amit egyedül Te tudsz megadni. Kérünk, hogy légy velük, és pótold az elköltözöttet. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyülekezetünkből távol lévőkért, áld meg őket ott, ahol vannak. Köszönjük, hogy vannak közöttünk vendégek is, másik gyülekezetből. Köszönjük, hogy ők is itt lehetnek. Kérünk, szenteld meg, áld meg őket is. Áld meg gyülekezetüket Budapesten, légy közel hozzájuk is, és mutasd meg nekik is a Te dicsőségedet. Köszönjük, hogy népünkért kérhetünk, emeld föl népünket a hitetlenségből, abból, hogy a rondában gyönyörködik, nagyon sok tagja, segíts bennünket, hogy az igazi szépség felé fordulhassunk, megbánva nyomorúságainkat, elfogadva a kegyelmet, oda térhessünk az örök szépséghez, hozzád, Urunk. Kérünk téged arra, hogy adj bölcsességet a mi kormányunknak, hogy jól vezessék ezt a népet, segíts, hogy megtagadják a kísértéseiket, segítsd őket, hogy felé tudjanak fordulni, és a Te bölcsességedet szemlélve, a Te szépségedet szemlélve tudják vezetni ezt a népet. Köszönjük néked, Urunk, hogy meghallgatott könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mester, jó nekünk itt lennünk. Csináljunk itt hajlékot neked, Mózesnek, Illésnek. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Kedveseim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt az elmúlt héten. Terjék Erikától búcsúztunk a belvárosi temetőben pénteken délután 13 órakor. Isten vigasztalását kívánjuk párjának, fiának, édesanyjának, a család összes itt maradott tagjának. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Kedden a bibliaiskolánk nem lesz, bibliaóra lesz. Április 26-án lesz a következő bibliaiskolai foglalkozásunk. Jóel könyvével fogunk foglalkozni, tehát április 26. Addig keddenként bibliaóráink lesznek, ahol az istentiszteleten elhangzottakról beszélgetünk. Hirdetem a testvéreknek, hogy női délután lesz, 17-én jövő vasárnap, 16 órakor ez a kis papír még a kezükbe lehet, aki nem kapott, az kérjen a kijáratnál. Szeretettel hívjuk és várjuk az asszonyokat, és feleségem a szívemre helyezte, hogy mondjam el, hogy a képet, a fényképet ne felejtsék. A résztvevőket kérjük, hozzanak magukkal egy-egy gyermekkori fényképet. Tehát ez jövő vasárnap lesz, 16 órakor. Végül, de nem utolsó sorban szeretném köszönteni a Budapest albertfalvai, illetve kelenvölgyi református egyházközségnek kis csoportját, akik itt voltak a hét végén közöttünk. Szegeden voltak, de itt is voltak a templomban, mert egy ilyen gyülekezeti munkás képzés volt, és a lelkipásztor vezette őket, Pocsai Miklós, református lelkész kollégám. Kívánjuk életedre és az egész gyülekezet életére és az itt lévő testvérek életére és Urunk gazdag áldását. Hogyha máskor is kell ilyen képzés, akkor gyertek. Szeretettel várunk benneteket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.